hogy felolvasná a mai ige szakaszunkat, ami az 1 János 3, 13-17. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Az újfordítású Bibliában ez a szakasz azt a címet viseli, hogy az igazi testvéri szeretet. Úgyhogy én követve ezt a címet a mai alkalommal a testvéri szeretetről, ha úgy tetszik, a Filadelfiáról fogok beszélni. Bevezetésként egy pár gondolat arról, hogy miképpen helyezem el magamban az igazi testvéri szeretetről szóló bibliai mondatokat. Az én teológiai világomban az igazi testvéri szeretet, a felebaráti szeretet, a jézusi aranyszabály lényegi és fogalmi megtestesülése egy úgynevezett 11. parancsolat, amellyel kapcsolatban akár a 10 parancsolattal szemben nincsen mérlegelési lehetőségünk. És bár napjainkban a 10 parancsolat minden igéjével kapcsolatban heves etikai viták bontakoznak ki, kijelenthető, hogy azok sarokpontok és iránymutatóak a mai ember számára is. Ekképp kell szerintem hozzá viszonyulni, és fontosságát tekintetbe venni. Ennek a fontosságának a tükrébe kezdem el az ige tárgyalását. Az első mondat így szól: ne csodálkozzatok, ha gyűlöl titeket a világ. A testvéri szeretet parancsát Jézus által ismertük meg, hogyan éljünk vele, és miképpen cselekedjünk ennek fényében. Jézus az egész világnak szánta ezt az üzenetet, de a világ nem értette meg az ő szavát, és értetlenséggel, közömbösséggel és erőszakkal válaszolt. Így a teljes világ nem ajándékoztatott meg a testvéri szeretet megismerésének gyümölcsével. És ezekből a mondatokból talán az is kiolvasható, hogy egy ilyen ők és mi szembeállítást folytatok, mintha azt mondanám, hogy nem szeretem őket, és nem szeretem a világot, és talán még odáig is én a saját gondolataimba eljutottam, hogy most akkor a gyűlöletről prédikálok. De aztán a válaszom az, hogy nem. Mert én gyakorlom a felebaráti szeretetet, de ahogyan az ige mondja, nem csodálkozom azon sem, ha egy-egy kapcsolat megszakad. Úgy folytatódik az ige: mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Ezzel kapcsolatban visszakanyarodnék az előző heti alkalmunkhoz, ahol elhangzott az, hogy van úgy, hogy azt érezzük, hogy nincs tovább, de mégis van. És engem ez nagyon megfogott, mert magam is megtapasztaltam ezt. Sok olyan időszak volt az életemben, akár éveken át, amikor csak egy icipici jóba próbáltam belekapaszkodni, sőt volt, hogy ennek ellenére minden kapaszkodó elfogyott körülöttem. És akkor éreztem lelkemben valamit, amit hirtelen megragadtam, és ez a legbiztosabb kapaszkodó lett. Az Úr. Ő benne hittem, testemet, lelkemet táplálta, és megszabadított attól az érzéstől, hogy nincs tovább. Ennek a szabadulásnak az érzése, ez az út szerintem átmenni a halálból az életbe. Ennek a versnek a második fele így szól. Mert szeretjük testvéreinket, aki nem szereti testvérét, az a halálban van. Természetesen a testvér szó szélesebb kontextusban jelenik meg, mint a családi kötelékkel szerzett kapcsolatok. Tehát aki nem szereti testvérét, nem szereti az Urat, én így gondolkodtam, mert nem szereti az ő teremtését, aki pedig nem szereti az Urat, nehezebben ismerheti meg az Urat, és aki nem ismeri meg az Urat, az halálban van, nem szabadulhat meg. Mi testvérek, féljük az életet, vigyázunk a teremtésre, és megismerhettük az Urat, bár tudjuk, néhányunknál, magamat is beleértve, hogy sokáig kopogtatott, mire szívünk megtért. Úgy folytatódik az ige, aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Aki tehát gyűlöli testvérét, mértéktől és folyamatosságtól függetlenül a teremtéssel szembeni bűn csíráját hordozza. A következmény pedig beletorkollik a hatodik parancsolatba, a ne ölj parancsolatba, bizonyítva azt, hogy a felebaráti szeretet parancsának mérlegelhetősége és büntetése azonos a 10 parancsolat igéivel. Az ilyen ember nem térhet vissza az atyához, hogy elnyerje az örök életet, és az élet örökségét is elveszti itt lenn a földön. A következő mondat így szól. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Ez azt a gondolatot írtam, hogy azokból a cselekedetekből tanulhatjuk meg, mi az az önzetlen igazi testvéri szeretet, amelyeket Jézus élete folyamán saját lelki és testi gazdagságából, tanításaival, gyógyításaival, tetteivel szétosztott. Új reményt adott, és ez a remény megváltoztatta az életeket. A szeretet tehát az a vágy, mely belülről sarkal minket arra, hogy megosszuk másokkal lelki adományainkat, és arról ismerszik meg az igazi szeretet, hogy nem csak lelki ajándékaink többletét osszuk szét, hanem lelkünket az utolsó cseppig az arra szomjazóknak kitöltjük. Jézus ezt tette egész életében, ő az életét adta értünk. Ezért mi, akik őt követjük, sem tehetünk másképp, egész életünket ráadozva, feláldozva kell szolgálni testvéreinket. Az ige szakasz záró verse pedig ez. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne Isten szeretete? ahogyan az Úr a kegyelmével felszabadított bennünket, és a Jézusi tanítással a teremtés értékrendjét megismertük és követjük, úgy ennek az útnak a folytonossága, amikor világi javainkat is felszabadítjuk a szűkölködők felé, testvéreink felé és a világ felé. A szív szimbolizálja a gazdagságot, mert a szív látja meg a szükséget. Ha tehát ezt a gazdagságunkat bezárjuk, nem teljesedhet ki kereszténységünk és a megismert út. És ez egy példát írtam, hogy amilyen a sokáig két lábon állni akaró kutyus, Isten által teremtett természetes szeretetéből és képéből kifordul, és a többi kutya között az ember számára szánnivaló értelmetlen erőfeszítést tesz, olyan a bezárkózó emberi gazdagság Isten számára, szemében, ahogy mi emberek testvéreink felett akarunk állni. Elfogadni és használni emberségünket ez tehet nagyjá és többé minket. Végezetül összefoglalásként a következő gondolatot fogalmaztam meg magamban. Minden úton közvetítenünk kell a reményt, de ez a remény csak akkor nem illan el, csak akkor válik sorsfordítóvá, ha személyiségünkből, szemeinkbe nézve, szavainkból, tetteinkből tükröződnek meggyőződéseink, hogy mindig van tovább, hogy az élet örökségére mindenki jogosult, és hogy az örömmel vehető. És az, hogy vannak törvények, amelyek betartásával kapcsolatban nem mérlegelhetünk. Ilyen az igazi testvéri szeretet parancsa is. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Uram, igéd által sok dolgot megtapasztaltunk, és próbálunk életünkben a te igédet követni. Így teszünk a testvéri szeretet parancsával is. Kérlek, add meg nekünk azt, hogy bennünk is, a mi lelkünkbe is kiáradjon ez a testvéri szeretet, és segítséget nyújtson mindegyikünk életében és mindennapjainkban. Amen.